Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban nehéz üzenetek kommunikációjáról beszélgetek vendégeimmel. Most például olyan témának a kommunikálásáról lesz szó, ami sokak számára bonyolult, túl komplex, vagy akár olyan megállapításokra is juthat, jelesül a tudomány, amit hát nem szívesen hallunk, sokszor olyan eredményekre hívják fel a figyelmünket, ami kellemetlen, zavaró, nyugtalanító, hogy ne mondjam. Akivel beszélgetni fogok erről, az Fajuna Nóra, tudománykommunikációs szakember, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa. Nagy szeretettel köszöntelek itt.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
Lehet, hogy önmagában a tudománykommunikáció, vagy a tudománykommunikáció szakember kifejezés is már részben magyarázatra szorul. Én azt javaslom, hogy induljunk el onnan, hogy milyen igényei vannak egyáltalán a tudománynak a kommunikációval szemben. Mit akar a tudomány a kommunikációtól, mint feltételezem támogató tevékenységtől?
Ez egy kiváló kérdés, mert általában azt szokták kérdezni, hogy az átlagember mit vár a tudománytól, hogy mit kommunikáljon a tudomány, és ez kicsit azért megfordítva egy még érdekesebb kérdés, hogy a tudománynak egyáltalán miért van akár szüksége arra, hogy kommunikáljon, hogy jól kommunikáljon, vagy hogyha nem is éppen szüksége, akkor mik azok a kötelezettségek vagy lehetőségek, amiket teljesítenie kell, vagy tudna teljesíteni. Ugye a tudomány kommunikáció, mint gyakorlat is, meg mint elmélet is, az egy elég komplex terület. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a tudomány kommunikáció az egyszerűen csak a tudományos ismeretterjesztés, amit mondjuk akár mi magunk kutatóként folytatunk a médiában, sajtóban egy interjú alkalmával, vagy tudományos újságírók végeznek, vagy bármely olyan nyilvános esemény, ahol tudománnyal találkozhat a szélesebb nyilvánosság.
Ez az ismeretterjesztés, és nyilván erről is fogunk beszélni, igen. De nézzük most a tudomány irányából,
igen,
nézve.
Igen. Viszont ugye a tudomány kommunikáció az lefed minden olyan interakciót, ami a tudomány és a társadalom bármely szegmense között zajlik, legyen az a politikai döntéshozatal, legyen az a piaci, az ipari, vállalati szereplők, legyen a szélesebb értelemben vett nyilvánosság, legyen az az úgynevezett közvetítő szereplők, például a média munkatársai, vagy az oktatásban résztvevő kollégák, és célközönségtől függ az, hogy éppen a tudomány a kommunikációjával mondjuk mit szeretne elérni, vagy éppen mit kell, hogy elérjen. Ugye amikor a szélesebb nyilvánosságnak szóló kommunikációról beszélünk, akkor ott nyilván a tudománynak azért van mondjuk szüksége a kommunikációra, hogy a bizalmat építse, hogy az embereknek a tájékoztatás iránti igényét kielégítse. Közben ugye van kötelezettsége is az úgynevezett közjó érdekében, ugye egy nagyon sok olyan, például pályázati forrásból megvalósuló kutatás esetében kifejezetten meg van határozva, hogy az embernek a pályázati anyag végén le kell tudnia írni közérthető, most fogalmazunk így, hogy közérthető módon az, hogy egyébként miről szól ez a kutatás, mert ugye, hogyha olyan anyagi forrásokból valósul meg, akkor a társadalom ő valamennyi szegmensének nyilván minden joga megvan ahhoz, hogy érthető módon tudjon arról tájékozódni, tehát, hogy egyébként mi valósult meg ebből a támogatásból.
Tehát, hogy mire ment a lóvé, ugye erről van szó. Igen, ez picit, igen, olyan, mint, igen, a EU-s pályázatoknál, amikor mondjuk vizibilitásra kell költeni.
Hát lényeg, igen.
Mit hívunk itt közjónak ebből a szempontból? A tudományos eredménynek a felhasználhatóságát, vagy az önmagában a közjó, hogy elszámolnak tulajdonképpen azzal, amit tettek?
Én azt gondolom, hogy mind a kettőt érthetjük ez alatt. Nyilván ez már ugye egy kicsit más vizekre evez, azokra a vizekre, hogy a tudománynak magának mi a szerepe mondjuk a társadalom életében. Mit vár a tudománytól, vagy mik azok a feladatok, elvárások, amiket a tudományra igyekszünk testálni, csak az egy kicsit más vizekre vinne, hogyha ebbe belemennénk. És akkor visszakanyarodva ugye az, hogy a tudomány kommunikálásának lehet ugye az is célja a tudomány oldaláról, hogy mondjuk a kutatási eredményeit el tudja például adni piaci szereplőknek, az alkalmazási lehetőségeket el tudja magyarázni, nyilván vagy finanszírozási célokból, vagy olyan alkalmazott kutatásokról beszélünk, aminek ténylegesen lehet más irányú megvalósítási lehetősége.
Beszéljünk picit arról, hogy amikor megrendelői státuszban van a tudomány, ami alatt én mondjuk egyetemet értenék, vagy egy egyetemi részleget, amikor úgy lép fel megrendelőként a kommunikációval szemben, hogy szeretnénk azt elérni, hogy, és akkor itt jönnek ezek a beegyesített dolgok, forrást találjunk, partnert találjunk, megértésre találjunk, tehát így kell elképzelni, amikor megrendelő a tudomány, mint szereplő egy kommunikációs aktusban. A tudomány megrendelhet dolgokat arról, hogy hogyan érdemes felhasználni azt, amivel ő foglalkozik, vagy amire jut. És ilyenkor van egy bizottság, vagy nem tudom milyen munkacsoport, amikor azt mondjuk, hogy oké, ez nagyon jó, hogy most erre jutottunk, de ezt el kéne juttatni XY céghez, vagy el kéne juttatni a társadalom ezen csoportjához, vagy a politikai döntéshozókhoz, mit évők legyünk. Tehát felteszem, hogy ilyenkor lép fel megrendelőként valamilyen kommunikációs csapattal vagy munkatársal szemben, hogy ez jusson el arra a megfelelő területre, amit ők megálmodtak maguknak.
Lényegében igen. Tehát most itt azért nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, ezt a megrendelő, meg a végrehajt, tehát nem olyan értelemben, de ugye a legtöbb esetben minden egyetemen, sőt nem legtöbb esetben, hanem ténylegesen a legtöbb esetben valamennyi kutatóhelyen, egyetemen, kutatóintézetnél dolgoznak kommunikációs szakemberek, akiknek olyan módon is kell tudománykommunikációval foglalkozni, ami mondjuk az intézményi reputáció menedzsmentjéhez tartozik, tehát ugye a tudománykommunikáció szólhat egyébként akár erről is, hogy reputációt növeljenek, ismertebbé váljon mondjuk egy adott intézmény, vagy ismertebbé váljon egy adott kutató. Brandépítésre is lehet használni a tudománykommunikációt, versenyképesség növelésére is lehet használni a tudománykommunikációt, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok célja és célközönsége és kontextusa van a tudománykommunikációnak, tehát hogy ez történhet az intézményi oldalról is, de ugye nyilván kutató maga is kommunikálhatja a saját kutatási eredményeit az általa kiválasztott célközönségek irányába.
És lehet olyan igénye, hogy jusson el több emberhez az ő mondani valója.
Igen, igen, igen.
Csak akkor fogalmazza meg úgy, hogy vagy nem. Fogalmazzák meg helyette úgy, hogy az érthető legyen.
Igen, ez nyilván egy másik kérdés is, meg ez ugye egy kihívás is, hogy mit jelent a közérthetőség. Ugye a közérthetőség alatt legtöbb esetben arra szoktunk gondolni, hogy itt kényszeresen ki kell írtani az összes létező szakkifejezést egy adott szövegből, ami alapvetően lehet is iránya a tudománykommunikációs anyagoknak, csak ugye egyrészt vannak olyan speciális fogalmak, speciális kifejezések, amiket ténylegesen nagyon nehéz annak megtalálni mondjuk egy köznyelvi megfelelőjét. Én a magam részéről, illetve az én nemzetközi kutatások jelentős része is ír arról, hogy nagyon sokszor nem a szakkifejezések használatával van a gond, amikor közérthetőségről beszélünk, hanem sok tudománykommunikációs anyag mondjuk egyszerűen nem érdekes, tehát hogy az olvasó, a hallgató nincsen motiválva arra, hogy ő befogadja ezeket az anyagokat.
Nem véletlenül 10 ember foglalkozik vele az egész világon azzal az adott nincs területtel, igen, és igen, nagyon igen, nehéz igen, úgy igen. feldobni. Így kicsit ide is akartunk kanyarodni egyébként, hogy miket tartasz a leginkább kihívásnak, amikor tudománykommunikációra gondolunk, tehát mi teszi nehézzé ezt a területet, vagy ezt a műfajt? Az érthetőségről már mindenképpen picit szót ejtettünk, de mik azok, mondjuk mi a top 3, nem szeretek ilyet mondani, mik azok a kihívások, nehézségek, amik kifejezetten nehezítik azt, hogy ezt hatékonyan lehessen végezni?
Hát az egyik az a már érintett közérthetőségnek a kérdése, aminél azért ragadnék le egy kicsit több időre, mert itt ugye alapvetően tényleg az szokott lenni az általános megközelítés, hogy ugye a közérthetőség az azt jelenti, hogy valami egyszerűbb nyelvezettel fogalmazzuk meg a mondani valunkat, csak ez vagy egy ténylegesen nagy kihívás, mert egyszerűen nem biztos, hogy van a szaknyelv meg a köznyelv között egy olyan ekvivalens, ami a teljes tökéletességgel fogja hát ugyanazt a fogalmat, igen, megragadni. Másfelől, ami egy másik probléma tud lenni, az, hogy mondjuk annyira leegyszerűsödik az a szöveg, hogy valahogy úgy tekint már az ember a befogadóira, mint hogyha, tehát kicsit így infantilizálva próbálja elmagyarázni, miközben ugye nem feltétlenül erről van szó, illetve nem is a szakkifejezések befogadásának a nehézségeiről kell mindig beszélni, mert egyébként, hogyha jól el van magyarázva, hogy egy adott szakkifejezés az egyébként mit jelent, vagy úgy kb. Mire kell, hogy gondoljon az olvasó, akkor abszolút helye van ezekben a szövegekben. A közérthetőség az a legújabb tudománykommunikációval kapcsolatos kutatások szerint sokkal inkább arra vonatkozik, hogy tegyük relevánssá a szövegeket, mert az, hogy tudománykommunikálunk, az ugye nem azt jelenti, hogy ugyanazt a szakmai tartalmat kell a nyilvánosságba kitennünk, csak mondjuk rövidebben, hanem hogy valahogy az embereknek a életéhez közelebb vinni.
Tehát a jó példákkal,
jó példákkal, jó metaforákkal, történeteket elmesélve, tehát ismerjük ezeket a kommunikációs trükköket, amiket itt is nagyon-nagyon-nagyon jól lehetne alkalmazni. Az, hogy miért nem mindig alkalmazzuk, így eljutunk mondjuk a második kihíváshoz, ami én azt gondolom, hogy erről fontos beszélnünk, az, hogy nagyon sok olyan normának kell megfelelnie az embernek kutatóként, ami nem biztos, hogy minden esetben össze lehet hangolni a jól működő külső kommunikációval. Tehát az, hogyha az ember egy kicsit is másként definiál mondjuk egy jelenséget, vagy egy fél mondattal korábban ő csípi le mondjuk az újságíró a mondani valójának az egyik részét, az már lehet, hogy az adott kutatóra a szakmai közösségében rossz fényt fog vetni, mert az jön le belőle, hogy mondjuk rossz szakember, meg nem érti a dolgokat, meg ugye a legújabb kutatások nem is ezt állították, de közben meg ugye az ember elmondta, csak mondjuk le lett vágva az anyagnak a fele, stb.
Hát pontosan, megszakítalak, pontosan erre gondoltam, csak ez persze sztereotípia, de ezek szerint egy létező jelenségre világíthat rá, hogy ugye ezek a magas tudományt képviselő tudósok, ezek hát nem bogarasok, ez túlzás, de mondjuk nem biztos, hogy ilyen easy going együttműködő felek akkor, hogyha a saját tudományukról van szó, akikkel meg lehet érteni, hogy igen, ez egy picit leegyszerűsítés, de így tudják fogyasztani az emberek, akkor azt mondja, hogy akkor nem kell.
Igen, csak közben meg ugye az embernek a tudományos életben ténylegesen meg kell felelni olyan normáknak, amik nem csak arról szólnak, hogy most az ember direkt fogalmaz nagyon bonyolultan, meg körmönfontan, meg ilyen-olyan körbefuttatásokkal, hanem egyszerűen vannak mondjuk ténylegesen olyan jelenségek, vagy vannak olyan kérdések, amikről nagyon nehéz egyszerűen beszélni, és mondjuk nem azért, mert nem tudná az ember elmondani egy kávé mellett az édesanyjának, vagy a gyerekének, mert lehet, hogy el tudja mondani, csak azért az egy kicsit más, mint a nyilvánosságban elmondani ugye nagyon-nagyon egyszerűen, és ugye főleg azért, mert hogyha megnézzük mondjuk azokat a szereplőket, vagy azokat a tartalmakat, amik kifejezetten valahogy így a tudomány tekintélyével visszaélve próbálnak mondjuk manipulálni, gondolok itt akár az áltudományos vagy tudománytagadó nézetekre, azoknak a kommunikáció stratégiája pedig sok esetben pont arra épül, hogy nagyon-nagyon egyszerűen valahogy az élet legfontosabb kérdéseire nagyon egyszerű válaszokat adva, mégis a tudomány köntösébe bújtatva kommunikálnak, és ezáltal nem hitelesnek, hanem meggyőzőnek fognak tűnni, és ezért van egy ilyen az emberben.
Vagy hát halandzsát használnak, tehát nem mindig leegyszerűsítőhez, tehát
igen,
azért
hát
tévhitek tekintetében ugye olyan rezgés számokat lehet bedobni, amiről más nem hallott.
Igen, tehát ez, hogy valahogy a hitelességet a meggyőző erővel, tehát a hitelességet is és a jó retorikát összhangba hozni azért kifejezetten nehéz.
Van egy másik megközelítés is erről, vagy ezzel kapcsolatban, ez pedig azoknak a tudósoknak a megítélése, vagy talán kirekesztettsége a nagy elitből, akik nagyon közérthetővé és népszerűvé válnak. Cejzel Endre például küszködött ezzel, de sok egyéb példa is van rá. Tehát, hogy aki közel merészkedik viszont a közvéleményhez, jól magyaráz, népszerűvé válik, akkor az ő tudományos hitelessége az meg csorbulhat azoknak a szemében, akik azt gondolják, hogy hát ez nagyon leereszkedés, kutyába menni. És ilyen van, vagy ez egy létező tapasztalat?
Én most nem tudok erre nézve nagyon friss felmérésről, ez ugye korábban abszolút benne volt.
Ez egy kutatható dolog, mert én csak egy véleményt mondok.
Persze, nem, tehát hogy ez egy kutatott jelenség volt, hogy az ember, aki, vagy a kutató, hogyha kilép a nyilvánosságba, és ezzel időt,
hát, ugye nincs ideje
időt és energiát tölt, de ugye ez nem, főleg azért már a mai megváltozott média viszonyok közt azért ez nem gondolom, hogy ez továbbra is fennállna, hogy az ember a kutatásra, meg a nyilvánosságra mennyi időt tud szánni, mert sokkal több a lehetőségünk, a platformunk, a csatornánk arra, hogy kommunikáljunk. És én azt gondolom, hogy sokan vannak, akik ezt jól is csinálják, és ez egyébként elvezet egy másik problémakörhöz, csak már mondhatod, hogy top 3 legyen.
Jussunk el a harmadikig.
Akkor el is jutunk a harmadikig, az pont ezt szerettem volna kiemelni, hogy ugye a mai média környezetben, nevezhetjük új média környezetnek is, ott valahogy a sokkal hangsúlyosabb a személyes hangvétel, a személyes jelenlét, az egyediség, az, hogy az ember a személyével megjelenjen, miközben ugye a tudományos élettől, a tudományos írástól ez íráshoz ez nem áll annyira közel,
hát
hogy
ez
az ember,
mint
igen, tehát hogy itt azért az, hogy az ember egy saját brenddel, saját megjelenéssel, saját valami személyiséggel, személyességgel jelenjen meg a nyilvánosságban, hogy ő a tudománykommunikátor, ez még talán ma sem annyira ő van jelen.
Hiszen az atomok
tudományos közegben.
Az atomok nem fognak másképp működni attól, hogy én a TikTokon magyarázom, hanem ugyanúgy fognak.
Igen, de amúgy meg jó az, hogyha valaki a TikTokon is ezt el tudja magyarázni. És ugye nem is azzal van a gond, hogy a mennyi lehetőségünk van arra, hogy ezt jól csináljuk. Ismétlem, hogy akár a szélesebb nyilvánosság irányába a tudományos ismeretterjesztés címszóval, akár más célközönségek számára rengeteg a lehetőség, a csatorna, az eszköz. Inkább az a kérdés, hogy hogyan. Mert ugye ezek a berögződések, vagy azok, amiket általában gondolunk a tudomány kommunikációról, azért egy sokat kritizált tudománykommunikációs modellhez kapcsolódnak.
Na, melyikhez?
Ez a, most nagyon idézőjelesen mondom, hogy hagyományos megközelítés a tudománykommunikációs gyakorlatoknak, hogy ugye az ember a tudománykommunikáció során csak tájékoztatja ugye a nagy érdemű közönséget. Igen, tehát hogy ő így kinyilatkoztat, ismereteket terjeszt, okít, elmondja, amit tudni kell, és akkor, ha valaki ezt nem hiszi el, vagy nem fogadja be, akkor az nyilván csak ugye a tudás hiányából fakad, hogy ő esetleg nem tud ezzel mit kezdeni, és akkor erre nyilván a megoldás az, hogyha még több tudományos ismeretet terjesztünk bele a nyilvánosságba úgy, hogy közben reflektálnánk arra, hogy egyébként a befogadó közönségnek mire van igénye. És ugye az utóbbi években, nem is olyan néhány évben, ez egy viszonylag régóta kritizált módja a tudomány kommunikációnak, és sokkal inkább helyezik már arra a hangsúlyt a kutatások, hogy valamiféle párbeszédre kell törekedni, és most itt párbeszéd alatt nem arra gondolok, hogy az ember indítson egy kutatói blogot, ahol lehet kérdéseket föltenni, és akkor erre folyamatosan választ kell adni, és akkor az egész munkája erről kell, hogy szóljon, hanem párbeszéd alatt valamiféle interakcióra érdemes gondolni, ahogy mondjuk a befogadó a tartalommal tudjon interaktálni, és erre gondolok, amit az előzőekben mondtam, hogy az, hogy legyen relevanciája annak a tartalomnak a befogadó szempontjából, az olvasó tudja, hogy neki miért kell befogadni egy tudományos tartalmat.
És mennyire, jól fogod érteni, magányos műfaj ez, arra gondolok, hogy ha egy kommunikációs megközelítést alkalmazok, és egy stábnak fogom fel, mint egy tudományos csapat, akkor bennem felmerülne, hogy a jó zsitolja a TikTokot, mert ő olyan szavakész, meg jó pofa, a másik foglalkozzon a, nem tudom, újságírókkal, a harmadik meg kutasson, mert ő neki meg az a nünükéje, hogy ő nem alkalmas mondjuk ilyen közszereplés. Tehát, hogy felosztják a szerepeket, erre kérdezek.
Ez szerintem megközelítés, meg kicsit úgy helyzettől függő. Tehát, hogyha van mondjuk egy kutató csoport, vagy egy kutató intézet, vagy egy egyetemen egy tanszék, akkor ott az nyilván csapatmunka, tehát mindenki arról tud kommunikálni, amihez ért, és ott fog kommunikálni, ahol kényelmesen tud kommunikálni.
Erre gondolok, hogy egyetemnél ez adja magát, adhatná magát, hogy segítik olyan szakemberek ezt a tudományos csapatot, aki mondjuk ebbe irányt mutat, vagy segít felkészíteni, vagy segít elkészíteni egy anyagot. És a tudósnak elég, hogyha okos. Nem elég.
Hát...
Kevés. Legyen okos.
Legyen okos, és tudjon is kommunikálni. Tehát ez azért nem árt, hogyha mind a kettő az ér, de nyilván egyébként egy tök fontos pontot érintettünk ezzel kapcsolatban, hogy azért az utóbbi néhány évben, főleg így a pandémia környékén, de gondoltunk másra, mondjuk az éghajlatváltozás kérdése még ugye egy olyan téma, ahol folyamatosan fölmerült ez, hogy a tudományos ismereteket hogyan kellene, lehetne jól kommunikálni a széles nyilvánosság fel, de más irányokba, tehát akár politikai döntéshozók irányába, szakpolitikákba, hogyan építsük be új kutatási eredményeket, stb. És arra azért a szakirodalom is mindig rámutat, hogy az, hogyha nincsen egyébként tudománykommunikációs képzés, mert ilyen is van. Másrészt meg, hogyha nincsen egyébként egy jól felépített tudománykommunikációs stratégia, tehát nyilván nem kell minden esetben, és ezt hangsúlyozom, hogy ez céltól függ, mert az, hogyha nekem pusztán az a célom, hogy van egy nagyon érdekes kutatásom, amiről azt gondolom, hogy mindenkinek tudnia kell, akkor megyek és beszélek róla ott, ahol tudok, és vagy befogadja valaki, és érdeklődik iránta, vagy nem. Viszont ugye vannak olyan helyzetek, mint például a pandémia is volt, ahol az konkrétan intézkedések végrehajtása, vagy egy válság, vagy egy helyzetnek a kezelése múlik azon, hogy a tudományos ismeretek, azok milyen módon, gyorsasággal, platformokon és közvetítő szereplők segítségével jutnak el bizonyos célközönséghez. És ezekben a helyzetekben kell, hogy legyen egy tudománykommunikációs stratégia, ahol az is egy szempont, amit te most említettél, hogy meglegyenek a különböző szereplők ebben a kommunikációban.
Ez itt a Krízisek és pofonok, Fajuna Nóra tudománykommunikációs szakemberrel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.